Sokszor egy úrvacsorázási menet hasonlít egy temetési menethez, igaz? És kérdezhetnénk, hogy miért? Miért hiányzik éppen a bűnbocsánat öröme, a megbékélés derűje a keresztény közösségekből? Nyilván nem arról van szó, hogy valami könnyed, felszínes haotázás kísérje végig mi keresztény életünket, hanem az a nagy kérdés, hogy mi bénítja le sokszor az örömünket, és nem tudunk igazán felszabadultan viselkedni, akkor sem, amikor hatunk lenne rá. Néha úgy tűnik, ugye, mintha karót nyeltünk volna, és nem jön belőlünk, úgymond, az a belső derű, az a mennyei derű, amit ez a világ vár. Ugye, hogyha savanyú keresztényekkel van tele a világ, akkor ez nagyon rossz reklám a kereszténységre nézve. És hát azt hiszem, hogy jó lenne elég gyakran az ige tükörébe nézni, és így megvizsgálni magunkat benne, hogy vajon visszanéz a tükörből rejám egy derűs arc, vagy vajon miért vagyok megint olyan hangulat nélkül. Valaki így fogalmazott, Thomas Merton, egy szerzetes, aki éppen a derűjéről volt híres, aki nagyon gyakran megszórakoztatta és megnevettette a szerzetes társait. Hát ugye ez szinte nehéz is elképzelni, hogy egy kolostor falain belül ugye valami rideg, magába zárkózott, komor, életunt arcokat lehetne látni. Ez a Thomas Merton, ez arról volt híres, hogy mindig derűs volt a hangulat körülötte. És ő azt mondta, egyszer nagyon bölcsen így fogalmazott, hogy azt hiszem, hogy a legfőbb oka annak, hogy olyan kevés örömben van részünk, az, hogy túlságosan komolyan vesszük magunkat. Túlságosan komolyan vesszük magunkat. Nem egyszer ugye éppen a hivatással is együtt jár ez, valaki mit tudja, nagy tekintélyi hivatal tölt be, és akkor hát ugye úgy illik hozzá, hogy hát ő mindig komoly legyen. És különösen ugye a környezete el is várja, hogy hát azt a szent komolyságot árassza maga körül, amit egy ilyen magas tisztség betöltése jelent. Hát ezt táfolja meg a közismerten derűs jókedélyű 23. János pápa, aki az 1960-as években volt pápa, pontosabban 58-63-ig, és az ő nevéhez fűződik a neves második vatikáni zsinatnak az összehívása, ami megreformálta a katolikus egyházat. Tudjuk, hogy onnan származik az a nagy fontos döntés is, hogy bevezették az anyanyelven történő misézést a katolikus templomokba. Na hát ez a 23. János pápa megjelenésében nem volt valami vonzó alak. Egy alacsony, kövér, kis hordószerű, nagy fülű ember volt, és egyszer az utcán sétálva, már pápa volt, meghallja elmenőben két hölgynek a beszélgetését. Az egyik odaszól a másiknak, hogy te, milyen csúnya ez az ember. Tudták, hogy a pápáról van szó. És ő derűsen visszafordul, és azt mondja, hogy hölgyeim, én nem a szépségversenyt nyertem meg, hanem a pápa választás. Ugye? Ő így fogta fel, derűsen, humorosan azt, amit hát más esetleg úgy fogott volna fel, hogy ez egy sértő megjegyzés volt, ugye, miféle pimasz hölgyek ezek, ugye, hogy a pápával kapcsolatosan ilyen hangos megjegyzést megengedik maguknak, ráadásul az utcán, akár mások füle hallatára. Hát ugyanerről a pápáról volt, maradt fent az az anekdóta, hogy amikor jelentkezett a Vatikánban egy új diplomata, akit kineveztek, elment a pápahoz bemutatkozásra, és a bemutatkozó látogatáskor hát érdeklődik ugye az új diplomata bizonyos dolgok felől, és kíváncsiságból megkérdezi, hogy Szent Atyám, hány ember dolgozik a Vatikánban? És a Szent Atya nagyon egyszerűen így válaszol, hogy alig a fele. Hát ez egy nagyon kedves és derűs önkritika volt, ugye, a Vatikán működésére nézve. Ugye, hogy hát az itteni alkalmazott alig a fele dolgozik, ugye. Nem mondott egy konkrét választ, ugye, tudom, hány 10-20 vagy 100 ember van a Vatikánban alkalmazva, hanem egyszerűen ugye, ezzel gyakorolt egy nagyon finom önkritikát arra nézve, hogy hát nem dolgozik ott mindenki, ugye, hanem lebzseb esetleg. Na hát azt hiszem, hogy ezekből a hétköznapi ellesett kis mozzanatokból is nagyon le lehet vonni a következtetést arra nézve, hogy hogyan kellene a hiteles keresztény embernek megélni azt, amit éppen a bevezető igében is említett kollégám, hogy Pál apostol mondja, mindenkor övigyenek. A Tesszalonikai írt levélben mondja ezt. Ugyanakkor ezt az ismétlődő fölhívást meg a Filippi beliekhez írt levélben mondja, ugye, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek. Azt is jó tudnunk, ugye, hogy Pál apostol ezt a levelet éppen börtönből írta. Olyan fogságból, ami nem volt egy rózsás helyzet, mert gondolunk az ókori börtönök nagyon visszataszító állapotára, elhanyagoltságára, és ilyen körülmények között is megtartani azt a belső derűt és örömöt, ehhez már valami mennyei forrás szükséges. És tudjuk, hogy Pál és Silás rendelkezett ezzel, ezért tudtak a Filippi börtönben éppen, ugye, amikor annak idején oda voltak bezárva, megkorbácsolás után véző által, kalodába, szorított kezek, lábak ellenére is éjfél tájban elkezdeni Isten dicsőítő éneket énekelni. Nyilván ehhez a lélek derűje volt szükséges. Hogy a Krisztusban nyert örömüket, az Isten való megbékélésnek, a bocsánatnyerésnek az örömét nem tudta megtörni bennük még ez a nagyon riasztó külső körülmény sem, amiben ők voltak. És tudjuk, mi lett ennek a folytatása, hogy átragadt ugye ez a hangulat az egész börtönre, annyira, hogy még a börtönőr családjába is úgymond betör az evangélium, és tudjuk, hogy az az éjszaka a börtönőr megtérésének, sőt házanépe megkeresztelkedésének a különleges ünnepévé válik. Chesterton, múlt századnak neves angol keresztény írója azt mondja, ugye tegnap itt szó volt az angyalok és kérubok világáról is, ugye az ember helyén ebben a különleges rendszerben, ugye ahogyan a kabbalisták ezt fölvázolták, azt mondja Chesterton, hogy az angyalok azért tudnak repülni, mert képesek könnyedén venni. Nagyon érdekes képi megközelítése ennek a témának. Az angyalok azért képesek repülni, mert képesek könnyedén venni magukat. Ugye sokszor olyan nehézkes a mi kereszténységünk, olyan nehézkesen éljük meg a mindennapjainkat. És mintha olyan földhöz ragadt állapotban lennénk, mint akikből hiányzik a mennynek ez a vonzó ereje, ami föléje tud emelni minket a dolgoknak. A hétköznapi sokszor kiábrándító dolgoknak. Egyszer elmeséltem valahol, biztos a testvérek közül valaki hallotta, de újra elmesélem az újabb kedvéért, azt a történetet, amit Iski Feri bátyám mondott el nekünk is, annak idején egy személyes élménye volt, hogy már ő a börtön után volt, a 70-es években is gyötörte a szekuritátét, többször behívták őt kihallgatásra a nagyváradi szekus központba, és hát egy ilyen kihallgatás sorozat részeként történik a következő epizód, amikor vége a kihallgatásnak, a szekus tiszta azt mondja neki, hogy na, a következő dátumon jöjjön be újra. És mondja a dátumot, és akkor mondja Feri bátyám, hogy hát az egy csütörtöki nap lett volna, mondja, hogy hát az éppen ünnep nálunk. Bálpolt Csépfélügyi szörbe Tarré, ugye, hát egy szekus tisztvárnak témán kívül volt az ilyenekben, akkor mondja, mert hogy a román így fogalmaz, de ugye a Jézus mennybemenetelének ünnepét, hogy önöl cárjá domnului. Ugye? Tudjuk ezt a román kifejezést. És akkor ha persze gúnyosan válaszol a szekus tiszt, hogy ó, oh, hókusz fókusz, se önöl cárjá, hogy ki ment fel, vagy hát mi az, hogy felment. Na hát, Feri bátyám nem vitatta ezt a témát, csak hogy közölte vele, hogy ő akkor otthon prédikál Isten tisztelt. Jaj, akkor ne jöjjön, jöjjön másnap pénteken. Ugye arra kínosan vigyázott azért a hatóság, hogy a gyüleket nehogy megtudja, hogy a papot ráncigálják, húzolják. Na hát, eltelik az ön a cárjá a gondol, úgy mond, és másnap ő bemegy. És megint ott a szekus tiszt, és az volt az első kérdése, hogy na, mit prédikált tegnap a népnek? Ugye az ünnep, a cárjá domnulújnak nevezett ünnepe. És akkor, hát ugye ez a 70-es évek közepe, sőt már ott vége fele volt, amikor már kezdődött a hiány, és sorállás volt, meg ugye tudjuk az idősebb korosztály, hogy milyen nehezen lehetett élelemhez jutni. És akkor, hát Feri bátyám vette a bátorságot, és érdekes módon vezette be a beszélgetést. Azt mondta, hogy hát arról prédikáltam, hogy nincs kenyér, nincs olaj, nincs liszt. Elképedve hallgatja a szekus, ugye? És azt mondja, igen, igen, hát erről beszél a népünk, templom előtt, istentisztelet előtt, után mindenki erről panaszkodik, hogy sortálnak, és alig jutnak hozzá, és stb. Hát ugye ez a közhangulat, hát ön is tudja nagyon jól, ugye, hát persze, hogy tudta, csak hát nekik meg volt a külön bejáratú üzletük, és ők nem szenvedtek hiányt, ugye. De folytatja, mielőtt fölháborodna a szekus, ugye, hogy hát hogy merül ilyet prédikálni, azt mondja, de tudja, mi az önök tárjá domnulúj? Nem az a hókusz-fókusz, amire a múltkor utalt maga gunyosan, hanem az az önök tárjá domnulúj, hogy ott magyarul úgy van, ugye, a mi Bibliánkban, hogy fölemelteték. Fölemelteték Jézust. Azaz, valaki fölemelte, föléje emelte mindannak, ami itt ezen a földön van. És úgy vitethető a mennybe. És azt mondja, látja, ez az, amit mi ünneplünk keresztjének ezen a napon. Hogy valaki föléje emel a hiányainknak. Az, hogy nincs cukor, nincs liszt, vagy kevés porciózák, és nem jut, ugye, ez csak egy ilyen tüneti dolog. Azt mondja, ez nem egy végső kétségbe minket, keresztjéneket. Nekünk ez az előnyünk, hogy van egy olyan hatalmas úrunk, aki föléje emel minket mindezeknek. Na, és akkor szusszant egyet megnyugodva a szekus, hogy na hát, így jól mondta, ugye, így jól mondta, ugye, hogy hát így már elfogadható a prédikáció, hogy hát ugye, ne lázadjon a nép, hanem a papok nyugtassák, hogy föléje emel az Isten titeket ezeknek a hiányoknak is. De valójában, ugye, ami keresztény életünknek van egy ilyen vonása, ha valóban hitelesen éljük meg Krisztussal kapcsolatunkat, hogy nem kellene olyan hamar kétségbe esnünk, elszontyolódnunk minden kis apró hiány miatt, vagy egy kicsi fájdalom miatt, vagy egy kicsi próba miatt, mert olyan hatalmas úrunk van, aki mindezek fölé tud emelni minket. Azaz ne vegyük olyan túl komolyan önmagunkat, próbáljunk valóban ilyen angyal szárnyakhoz jutni, amelyek által tanuljunk meg úgymond repülni és akár jelképes formában. Nyilván nagy kérdés az, ugye, hogy a mi keresztény életünknek mennyire jogos az öröme, mert ugye hallottuk azt is, hogy nagyon reálisan számításba kell venni azt, hogy van ideje a sírásnak is. Igen, ha gyászeset történik egy keresztény családban, van ideje a gyásznak is. Édesanyám haláleset, akkor én is kísértem jól magam, de másnap este olyan erőt adott Isten, úgymond föléje emelt ennek a veszteségnek, hogy tudtam az ő kopos mellett, a virasztóján prédikálni teológus koromban. És el tudtam mondani azt, hogy itt nem egy tragédia történt, mikor 51 évesen rákban meghalt az édesanyánk, hanem a mennyei vőlegény keblére ölelte az ő nagyon szeretett földi mennyasszonyát, aki szintén szerette az ő mennyei vőlegényét, Jézus. És ez a mennyei nász zajlik most, és mi ennek vagyunk a földi résztvevői. Hát annak idején egy teológus barátom így fogalmazott, hogy ő még így nem hallott a halálról beszélni. Nyilván ez az, amit Isten lelke tud kimunkálni bennünk, hogy még egy ilyen veszteségben is meg tudja láttatni velünk azt, hogy tulajdonképpen van az éremnek egy másik oldala is. egy múlt századi neves angol újságíró, aki kereszténységre jutott, azt mondja, hogy teljes mértékben téves az a feltételezés, amely szerint a humorérzék és a keresztény hit összeegyeztethetetlen. És akkor itt példákat mond az irodalmi életből, a számos humoros klasszikus mű szerzője, például Rabelais, vagy Cervantes, vagy Swift, vagy Gogol, ezek milyen vallásos keresztény érzelmű emberek voltak, és ők mégis megírták ezeket a derűs hangulatú műveiket, amelyek klasszikus értékek mai napig is az irodalom világában. Ugyanúgy mondja az, az angol újságíró, hogy a nevetés valójában Isten terápiája. Isten ajándéka a humor, a nevetés, a derű, mert ezáltal gyógyítja a lelket. Ugye sokszor egy keserű helyzetben is a derű, a humor annyira más hangulatot tud teremteni, hogy hihetetlen. Erre nézve egy másik megtörtént eset az, hogy egy híres püspök műtéten esett át, páciensként ott feküdt a kórházban, de amikor már erőre kapott, de még ott kellett maradni a kórházban, akkor, hogy ne töltse üres járatban a kórházi idejét, elindult kórteremről kórteremre látogatni a még súlyosabb betegeket. És bekerül egy olyan kórterembe, ahol rákos részlegen asszonyokat műtöttek, és hát az egyik hölgyel szóba áll, az a püspök, és mondja, hogy hát asszonyom, teljes mértékben át tudom érezni azt, hogy mi van az ön szívében most. És erre ez a súlyos, mély műtétben átesett hölgy így válaszol. Komolyan? Önnek is kivették a méhét? Hát ugye ez olyan derűt pakasztott nyilván abban a nyomasztó hangulatú rákos kórteremben, ugye, hogy elképett a püspök, hogy egy ilyen súlyos műtéten átesett rákos hölgy így tud egy ilyen helyzetben megnyilvánulni. Ez nyilván a keresztény derűnek ugye a bizonyítéka volt. És nagyon érdekesen folytatódott ez a történet, később sajnos meghalt ez a hölgy, de olyan személyes kapcsolat alakult ki közben a püspök és a hölgy családja között, hogy majd a gyermekei megkérték ugyanezt a püspököt, hogy ő végezze a temetési misét, és olyan módon vitte bele a temetési igehirdetésbe ezt a sztorit, hogy egy az egyben elmondta ott, és ezzel is oldotta a gyásznak azt a nyomasztó hangulatát, ugye, mert rá jött ez a püspök arra, amit ugye az imént idézett szövegben hallottunk, hogy ne vedd túl komolyan önmagadat. Most hát ilyen értelemben nyilván a humor, a derű, ha egészséges forrásból fakad, lehet még az ilyen kínos és nyomasztó helyzeteknek is a feloldója. Valaki így fogalmaz, hogy a humor a valóság elfogadásának egyik ösvénye. A valóság elfogadásának egyik ösvénye. Ugye ez a súlyos műtéten átesett hölgy éppen ennek a bizonyítéka volt, hogy ő tisztában volt az ő helyzetével, annak súlyosságával, elfogadta, és az ő egészséges humora, ami megnyilvánult ebben a helyzetben, éppen ennek az elfogadásnak a bizonyítéka volt. Nyilván, hogy nekünk ez egy roppant fontos kérdésünk, hogy mennyire tudjuk elfogadni helyzetünket, állapotunkat, önmagunkat, és nyilván, ha az örökké valóság összefüggésében szemléljük mindig a saját helyzetünket, állapotunkat, holnapunkat, jövőnket, gyerekeink sorsát, anyagi dolgainkat, öregedésünket, egészségünket, vagy már kevésbé egészségünket, ugye, akkor a mi kereszténységünknek van esélye arra, hogy minden helyzetben meg tudja nyilvánulni ez az igazi belső mennyei derű. Nem a könnyed hahotázásról van itt szó, ugye, hanem arról a kiegyensúlyozott belső derűről, ami az Istenen való békességünkből fakad. Nyilván a mi örömünknek a forrása az a nagy szabadulás, amit Jézus Krisztusban nyertünk. Az Ószövetségnek a világa tele van ugye ilyen előképekkel, amikor a babiloni fogságból megszabadult Isten választott népe, akkor nagy örömmel örvendeztek, ugye, és olvassuk azt, hogy a Jeruzsálembe hazatértek öröme messzire elhallatszott, igen nagy lett az örömük, olvassuk ezt a Nehémiás könyvében, a 10. részben, vagy a 12. részben, Nehémiás könyvében azt olvassuk, hogy Jeruzsálem vigassága messzire elhallatszott. A hazaérkezettek, a fogságból szabadultak öröme ilyen egyetemes lett, hogy a pogányokhoz is eljutott. Ugye ennek a lecsapódása jelenik meg a 126. Zsoltárban, ahol azt olvassuk, hogy amikor visszahozta az Úr a Sion foglyait, akkor megtelt a szánt nevetéssel. Nyelvünk is vigadozásra. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk, mondták. És a pogányok hasonlóan fogalmaztak, hogy hatalmasan cselekedett ezekkel az Isten, azért örvendeznek. Még ők is meg tudták ezt fogalmazni, és olyan jó lenne, hogyha így történne ez a mi életünkben is, hogy mi történt ezzel az emberrel. Ugye, ahogy elmondta már több ízben is, ugye a személyes bizonyság tételben Boris Miklós, hogy mikor megtérés után berekküdő jött haza, akkor a vámos altár öröl, hogy hát mi történt magával, ugye? És Fülig mosolyjal, ugye az ő vágott szemeivel szemébe nézett a vámosnak, és ugye, érdekes választ adott, ugye, hogy mi történt vele. Hát a megtérést magát, mint eseményt, vagy tényt, a kívülállók, az Isten nélkül élők ezt nem tudják, hogy mit jelent. De annak az örömét észreveszik rajtunk, ha valódi, ha kisugázik belőle. Jeremiás könyvében azt olvassuk, ez is egy személyes vallomása a prófétának, hogy ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre váltak nekem, és szívem vigasságára. Miért? Mert a te nevedről neveztetem a Úram sereget Istenet. Ez volt Jeremiás öröme. Mindazon sok visszariasztó és képtelen helyzet ellenére is, amiben ő belekerült éppen a prófétasága miatt. Pöcegödör, börtön, gúny, stb. Ugye tudjuk, hogy mennyi üldözésen ment keresztül Jeremiás proféta. És mindezek ellenére azt mondja, hogy a te szavaid örömömre váltak nekem és szívem vigasságra. És nyilván ez azzal függ össze, hogy tudta, hogy kihez tartozik, hogy kinek hisz. Ahogy Pál is mondja majd élete végén, tudom, kinek hittem. És ugye az ő derje és öröme éppen ebből fakad. Jézus szavaira is hadd utaljunk, ugye azt mondja János 15-ben a búcsúzáskor a tanítványainak, hogy ezeket azért beszéltem nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Hogy a ti örömötök teljes legyen. Hallottuk ugye a János 10-nek a részletét is, hogy én azért jöttem, hogy bőségük legyen, hogy bőséges legyen az örömük, így is lehetne fordítani. Hogy ne rész örömünk legyen csupán, ne apró cseprő kis felvillanása legyen az életünkben az örömnek, hanem egy bőséges és tartós öröme legyen a kereszténység. Ezeket azért beszéltem nektek, mondja Jézus, hogy a ti örömötök teljes legyen. És nagyon érdekes módon veszi ezt át János apostol, ugye, az ő levelében, az apostoli levelei első levelének első részében, hogy szinte szó szerint ezt mondja, amit Jézus mondott, hogy ezeket pedig azért írjuk nektek, ugye, hogy a ti örömötök teljes legyen. Vajon, ha mi bizonyságot teszünk, ha mi Jézusban való örömünket mások elé visszük, akkor miért teszünk? Hogy az ő örömük is teljes legyen. Hogy az ő örömük is teljes legyen. Persze a bizonyságtétel az nem mindig csak szóban történhet, ugye, mert úgy van az, hogy nem mindenkinek adatik, úgymond, az, hogy szóban tudjon bizonyságot tenni, vagy hát netán egy prédikációt elmondani, nem is feltétlenül szükséges ez. Azt hiszi Ferencről, a közismert nagy szentről, ugye, Isten, hát lehetne így mondani, hogy bohócáról, ugye, ő mindig nagyon vidám volt, és ugye, tudjuk, a 12. században élt, gazdag fiatalemberként nőtt fel, aztán teljesen hátat fordított a világi hiúságnak, és vezitlábas, egyszerű szerzetesként folytatta az életét, és alapította meg a ferences rendet. Mai napig is létezik, működik, szolgálnak, nagyon nagy szolgálatot végeznek, lásd ugye a dévai ferencesek is, Böjte Csaba atyával az élen, milyen nagy munkát végeznek a gyerekek mentése körében. Tehát Assisi Ferencről sok-sok közismert történet maradt fent, most nem bonyolódunk bele részletesen ezekbe, de azt mondta, és ez nagyon ide találó, hogy hirdesd az evangéliumot, az evangélium tudjuk, mit jelent örömhír, hirdesd az evangéliumot, és ha szükséges, használj szavakat is. Szenzációs mondat. Mert éppen ennek a gondolatnak az illusztrálásaképpen mondom ezt a történetet, ami vele és egy szerzetes barátjával történt. Reggel szól a szerzetes társának, hogy gyere, barátom, megyünk prédikálni. És akkor elindultak a városban, megfordultak a piacon, megfordultak a főtéren, megálltak itt-ott nézelődni, és már délutánba hajlik az idő, és érkeznek hazafelé. És akkor kérdezi a társ Ferencet, hát atyám, hát mindjárt hazaérkezünk, és még egyáltalán nem prédikáltunk, hát nem, ezért indultunk el a reggel. És akkor mosolyogva visszakérdez Ferenc, azt mondja, mit gondolsz, hogy eddig mit tettünk? Azzal, hogy mi megjelentünk, azzal, hogy az emberekre ráköszöntünk, azzal, hogy rájuk mosolyogtunk, azzal, hogy kedvesen érdeklődtünk, ahogy léptük felől, azzal, hogy ott segítettünk valakinek cipelni a csomagját, mit gondolsz, ezzel mit tettünk? Egész nap prédikáltunk. Hirdesd az evangéliumot, és ha szükséges, használj szavakat is. Avilai Szent Terézről is közismert spanyol szerzetes nő, hogy nagyon derűs hangulatú hölgy volt. Nem tűrte, akárcsak Assisi Ferenc nem tűrte a környezetében a keserű ábrázatúakat. És amikor valaki kelletlenül és kedvetlenül szolgált, például ők működtettek, ezek a szerzetes nővérek egy konyhát a szegények számára, akkor Avilai Szent Teréz kiíratta a konyhába látható helyen, hogy itt a konyhában a fazakak között is itt jár az Úr. Ugye olyan jó lenne ezt újra és újra ismételni, múltkor is emlegettem ezt, hogy aki nem szeret szívesen mosogatni, írassa fel, vagy írja fel oda a kagyló fölé, hogy itt is itt jár az Úr. És akkor jobb kedve el fog hozzá a mosogatáshoz. Azt mondja Avilai Szent Teréz, hogy mi értelme elrejtenünk az örömünket. Mi értelme elrejtenünk az örömünket? Használjuk alázattal egymás felvidítására. Használjuk alázattal egymás felvidítására. Ugye itt emlegettünk jó néhány, most már össze lehet így csokorba foglalni olyan példát, ugye, akiknek az élete nyilván nem csupán ilyen spontán fakadó derű bizonyítéka, hanem ezek, mivel hogy szent életű emberek voltak, nyilván nagyon komoly ima életet éltek. És tele volt a szívük Isten iránti hálával is. És nézzük meg, hogy Pál apostol, ide van kinyitva nekem a Bibliám az 1. Tesszalonika 5-höz, a fejezet végéhez, három versben, három tőmondatban összefoglalja a keresztény élet lényegét. Az 1. Tesszalonika 5 végén, a 16., 17. és 18. versben három olyan fontos alap elemét szedi csokorba a keresztény életünknek, ami kimaradhatatlan. 1. Tesszalonika 5.16 azt mondja, mindenkor örüljenek. Ugye az idézett mondat az előbb. Következő vers, szüntelen imádkozzatok, és a következő vers, mindenben hálákat adjatok. Öröm, ima és hála. Öröm, ima és hála. Együtt jár. Öröm, ima és hála. Szüntelen imádkozzatok. Hát hogy lehet ezt csinálni? Egyszer egy keresztény embertől megkérdezte valaki, hogy te, hogy van az, hogy te hányszor imádkozol egy nap? Azt mondja, naponta háromszor, és azon kívül végig. Mert megvan a reggeli állítatom, esti csendességem ideje, akkor leülök, felveszem a Bibliát, időszállok rá. Csak közben, ha a buszon megyek, ugye, és ott helyem sincs, és fogom közben a fogantyút, miért ne lehetne ott imádkozni? Nem csak a buszsofőrért, hogy éppen juttasson engem célba, ugye? Hanem lehet a mellettem levőért is, aki rálépett a tyúkszememre. Ugye? És még mennyi mindent lehetne tenni, mikor idegesen várakozunk a sorban, ugye, hogy fizessük ki azt a számlát, szabadunk már meg attól a sok pénzt, amit a gázosok kérnek, meg a villanyosok, ugye? Én enszer voltam tanulja ilyen jelenetnek, hogy az előttem levő, vagy a mögöttem levő a sorban, alig 5 percet várt, és már ki volt borulva. Ugye? Hogy mennyit kell itt várni, hogy milyen lassan dolgozik az a hölgy ott az ablak mögött. Mondtam, hölgyem, cseréljen, üljön be oda. Ő meglátja a napi 8 órán 300 ideges embert kiszolgál, hogy milyen jó kedvel fogja ezt csinálni. Ugye hallgatott? Ugye? Ez a nagy kérdés, hogy mivel töltjük mi az ilyen holt időket? Miért nem lehetne imádkozni? Azért a türelmetlen sorállóért, vagy azért a hölgyért, aki kiszolgál napi 80-án keresztül, ugye, aki kell vigyázzon a pénzre, nagy felelőssége van, egy csomó lehetetlen természetű emberrel kell szóba álljon. Miért nem lehetne azért is imádkozni? Álljuk a sort az orvosnak, orvosi rendelő ajtajában. Ugye, én már 3 háziorvost cseréltem, éppen azért, hogy minél közelebb lakjak hozzá, kevesebb idő teljen el az úton, utazás közben, és hogy lehetőleg olyan háziorvost találjak, akinél nincs túl sok páciens, hogy ne kelljen sokat várni ott az előszobában. De mégis kell várni, hát mégis minden orvosnál kell várni, és mit kell olyankor tenni? Miért ne lehetne kihasználni az imádságot? Hogy szüntelen imádkozom. Naponta 3-szor, azon kívül mindig. Egy neves teológus azt mondja, egy német teológus, hogy a humor a hit előszobája, a nevetés pedig az ima kezdete. Tömör gondolat. A humor a hit előszobája, a nevetés pedig az ima kezdete. Hogy a nevetés az ima kezdete? Hát amikor én Isten elé állok imádkozni, ahhoz kell egy bizonyos fokú lelki derű. Persze lehet úgy is menni leangoltan, nyomorultan, kétségbeesve, jajongva, panaszkodva, ugye? De miért? Azzal a céllal, hogy utána már valahogy földerült lélekkel menjek tovább. A humor a hit előszobája, a nevetés az ima kezdete. Olyan jó lenne, ugye, hogyha így köszönne ránk Isten szeretete, hogy ez az isteni látogatás, úgymond a vele való találkozás, akár az ima csendjében, akár egy bibliolvasás közben, akár egy csendes nap együttléten, akár ugye egy konferencián, akár egy beteglátogatáskor, a betegágynál, szóba jönnek a lelki dolgok, vagy akár egy imádságra sor kerülhet, hogy mindig valahol ilyen angyali üdvözlet hordozói legyünk ebben a sokszor lehangolt keserű világban. Emlékszünk, hogy köszön Reá az angyal Máriára. Üdvözlégy, ugye? Áldott vagy te az asszonyok között. És miért? Mert hogy meghirdettetik neki ugye az, hogy megfogom benne a szent, az új élet, és annak a hordozó lesz. Van ennél nagyobb öröm? Hogy Isten rátekint az ő alázatos szolgájára, nem csak Máriára, akkor ott konkrétan, mikor testileg megszületett Jézus, hanem ránk is tekintett. Észrevett minket is. És minket is bevont az ő tervébe. És bennünk is megfogant a Szentlélek által az új élet. Ugye ezt is többször mondtam, az enyémek már könnyökükön engedik ki az ilyen sztorikat, ugye? De az újoncokért elmondom. Röviden, nagyon röviden. Amikor én a páromnak udvarolgattam 3 évig, hát nagyon-nagyon két messzi, távoli idegen világból sodrottunk egymás mellé, és sokáig törtem az én kicsi kopaszodó buksimat, hogy hát mit csináljak én ezzel a Máriával? Kérjem meg a kezét, ne kérjem meg. Lesz ebből jó házasság? Nem lesz. hitetlenül ateistaként nőtt fel. Kemény hitvitáink voltak, katonatiszt az apja, én papgyerek vagyok, több generációra visszamenőleg. Két idegen világ, semmi kompatibilitás nincs. Mi lesz ebből? És akkor olvasom a napi igét. Ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami benne fogantatott, szent az. Hát kellett nekem ez a jó, igen. Persze akkor Józsefnek mondta az angyal, meg ami benne fogantatott, abban a Máriában az Jézus volt. De én úgy értettem, hogy az én Máriámban is megfogant a Jézusi új élet. Persze nem azért kellett magamhoz vennem, mert már jött volna az első gyerekünk, nem kell érteni, hogy ami benne fogant. Nem, hanem amit a Szentlélek ugye benne elvégzett, az a Jézusi új élet, az maradandó lesz, és ezért ne félj magadhoz venni. Aztán ennek alapján döntöttem, hogy megkérem a kezét, és azóta se bántam meg.
És ő.
Tessék?
És
ő. Ő se. Meg lehet kérdezni. Meg lehet kérdezni. Meg lehet kérdezni. Ennek egy irodalmi leképezése, van, aki már hallotta tőlem ezt a sztorit, de nagyon kedves és érdekes jelent az irodalom történetből, amikor a 20. század közepén a neves orosz író Boris Pasternak számüzetésben élt, 1958-ban megkapta az irodalmi Nobel-díjat. És akkor elment hozzá egy valaki, hogy közölje vele, ő ugye számüzetésben el volt foglalva a maga kis életével, éppen a kertjében tevékenykedett, Bakkancsban, mocskos kézzel, ugye ott hajladozott a földje fölött, és a küldönc, aki bejelentette a hírt, az izgalomtól remegő hangon mondta, ugye, kipirult arccal, hogy megkapta az irodalmi Nobel-díjat. És hát ez az író fölemelkedett, levette a kezéről a homokot, és mint akit így inzultálnak, ugye, az rekedten ránéz ugye a küldönc, és csak annyit mond, úgy. És nyilván utána aztán eszmélt magára, hogy hát miféle hírt kapott ő, hogy ő lett annak az évnek, 1958-nak az irodalmi Nobel-díjasa. Hogy mit élt át közben, ugye azt szinte le se lehetne írni, de gondoljunk bele, hogy ha minket egy ilyen örömhír ér, hogy reagálunk rá? Hányszor ugye családi vonatkozásban jön egy hír, hogy a gyerekeink eldöntik, hogy na, házasság. Úgy, ilyen izgalomban jön a család. Vagy amikor bejelentik, hogy na, apám, nagyapa leszel. Ugye? Milyen nagy örömhír. És milyen különös izgalommal jár egy ilyen hír. És hát lehetne is sorolni sok minden. Nem mondjuk azt, hogy megnyerted a nyereményt a lotton, mert én nem szeretném, hogy ilyen hír érjen, mert csak törném a fejemet, hogy mit csinálják most $1 millió, hogyha a sok gondban jár. A testvérek, miből sarjadjuk a mi örömünk? Térjünk még egy picit vissza ide az igéhez. Azt mondja itt Pál, mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálát adjatok. Tehát az öröm és a hála együtt jár. És nyilván az imádkozó életből sarjad. Az imádkozó életből sarjad. Ugyanakkor hadd emlékeztessek arra is, ugye, hogy a Galata 5.22-ben, amikor felsorolja Pál apostol a Szentlélek gyümölcseit, hány van ott összesen?
9.
De jó tudják, testvére. Jó. Igen? Na, melyik az első? Ne. Szeretet. Szeretet. Második helyen van az öröm. Szeretet, öröm, békesség, türelem, stb. Jó, na a szeretet van az első helyen, nem véletlenül, de az sem véletlen, hogy rögtön utána a második helyen jön az öröm. Mert ahol van Isten iránti szeretet, felebarát iránti szeretet, ott mi akadálya az örömnek? Hát én szeretem az én drága feleségemet, ugye még 35 évi házasság után is, akkor én tudok örülni annak, hogy ő az én társam. Ha szeretem a gyerekeimet, én örülni tudok. Hálát tudok adni Istennek, hogy nekem ilyen gyermekeim vannak. Ha én szeretem a testvéreket, akikkel együtt csendes napozunk már évek óta, Hát akkor én nagyon hálás vagyok, és örülni tudok valahányszor találkozom vele. Szeretet, öröm, hála, ima, ez mind egybe kapcsolódik. Egy történet szerint egy előkelő hölgy belecsömörött az életbe, sivár, örömtelen, kiégett le, és elhatározta, hogy öngyilkos lesz. És hogy hát ne akadályozhassa meg senki a terve véghezitelébe, kiindult a városból, és a város végén egy cipész műhely előtt haladt el. És a cipész műhelyből vidám éneklés hangzott ki. Nos, erre bátorságot vett a hölgy, belépett oda, hát látta egy pupos, idős cipész hajladozik ugye a munkája fölött, és jókedvűen énekel. És ez mint akit szinte bosszant ez a látvány, ez a jelenet, ez az előkelő hölgy azt mondja, hogy hát hogy lehet ilyen vidáman énekelni annak, aki ilyen nyomorult körülmények között él. És azt mondja, elnézést, hölgyem. Én király gyermek, az élő Isten gyermeke vagyok. Én nem egy nyomorult ember vagyok. A látszat csal. Én király gyermek vagyok. És Isten ezt az egyszerű cipész, ezt a vidám kedvű királyi gyermeket használta fel abban, hogy ezt a hölgyet megakadályozza az öngyilkosságot. Testvéreim, milyen jó lenne nekünk, ha magunk egyszerűségében, munkánk fölé görnyedezve is ilyen jó kedvről tanúságot adni. Azért, hogy mások is eljussanak ennek a tiszta örömnek a forrásához. Másik történet szerint egy zsidó festőművész éppen egy idős úrnak az arcképét festette, és amikor a személyhez ért, akkor megszólal a festőművész, bocsásson meg, uram, hogy kérdezek valamit. Ugye ön nagyon boldog. És az idős úr, aki ott modellt ült, azt mondja, hogy igen, én valóban boldog vagyok. És ez a festőművész folytatja, azt mondja, hát a szemén láttam, mondta, és szeretném tudni, hogy mi teszi önt ilyen boldoggá. És az idős úr egyszerű választ adott, hogy Jézus. Hát a zsidó festőművész nyilván elsápadt erre a válaszra, nem várt ilyen válaszra, de mivel ez Krisztus határozott bizonságtevő gyermeke volt, ez az idős úr, aki éppen modellt ő, hát volt idő a modellülés közben bizonyságot tenni az élő Krisztusról, és végül is Jézus gyermekévé lett ez a zsidó ember is. Mert hogy ne rekesszük magunkba azt az örömöt, ugye ne rejtsük el, hogy mondta Avidai Szent Terész, amit kaptunk Istentől, mert a babiloni fogságból szabadult zsidók öröme is túl harsogta, úgymond Jeruzsálem falait, és eljutott azokhoz is, akik kívülálltak az Isten örömét. És nekünk ez a hivatásunk, ez a nemes feladatunk ebben a világban. Nagy kérdés az, testvérek, hogy mennyire vesszük komolyan magunkat. Azt mondja valaki mindennek a gondolatnak a kapcsán, egy amerikai író, hogy amikor túl komolyan vesszük magunkat, azt kockáztatjuk, hogy más dolgokat pedig túlzottan könnyedén veszünk. Mikor túl komolyan vesszük magunkat, azt kockáztatjuk, hogy más dolgokat túlzottan könnyedén veszünk, Istent is beleértve, mondja ez az amerikai keresztény. Vigyázzunk erre a veszélyre. És éppen ezért kellene nekünk nagyon komolyan újra és újra megvizsgálni azt, hogy hol is tartunk mi a keresztény életünk területén. Vajon a mi örömünk miből sarja? Vajon van ünnepi jellege a mi kereszténységünk? Akkor is, ha a hétköznapi szürke munkánkat végezzük. Lehet az ünnepi lélekkel végezni. Mint a hazaérkezett tékozló fiú, akinek az öröme ugye abból fakadt, hogy az apja kifutott eléje, körbe csókolgatta és teljes bocsánatával megajándékozta. Valaki egyszer ezt kérdezte, hogy miért vagyunk olyan sápadtak és fakók? Az emberek szintelenek, mert nem kering bennük a belső bizonyosság piros vére. A belső bizonyosság piros vére. Az élet színei bárgya szürkévé fakulnak, ha hiányzik a belső bizonyosság piros vére. Valaki egyszer a kanári madaráról észlelte azt, hogy nem énekel, és azt is megfigyelte, hogy miután megfürözték, mindig vidáman elkezd énekelni. Milyen kanári madarak vagyunk mi. Meg kéne fürözni gyakrabban, az Isten kegyelmében, hogy vidámabban tudjunk énekelni. A kanári madár nem szerette, nem érezte jól magát a szennyben. Hogyha lelki értelemben már megfürödtünk valóban az újjászületés fürdőjében részünk lett, akkor a mi életünk vidám énekké tud válni. És azt hiszem, hogy erre egyre nagyobb szükség van ennek a komor hangulatú világnak. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok. Ugyanez a Pál mondja, azt ugye Filippi levél végén olvassuk. Én megtanultam azt, hogy mindenben, amiben vagyok, megelégedett legyek. Pedig ismerős vagyok, azt mondja, jó lakással is, és éhezéssel is. Bővölködéssel is, és szükséggel is. És ugye az imént említett történet is bizonyította, hogy börtönben is volt, nem is egyszer, a legszigorúbb körülmények között is. És minden helyzetben tudatosan tanulta azt, hogy megelégedett legyen, hogy hálás legyen. És azt hiszem, hogy sokszor ez hiányzik a mi életünk. Tehát a hálás szívű ember a kicsinek is tud örülni, a hálátlan ember a sok mellett is panaszkodik. És nekünk ez a belső lelki derű, az a lélek egyensúlya az, ami feltétlenül szükséges, hogy mi olyan bizonyítékai legyünk Isten jelenlétnek ebben a világban, mint akik megtanultunk imádkozni, örülni és hálát adni. Azt a történetet biztos már hallotta valaki, de az ismétlés a tudás anyja, hogy egyszer egy tengerparton, a halászcsónak mellett, ott napozik, pihen egy egyszerű halász ember, élvezi a napsütőt, élvezi a hangulatot, amikor egy külföldi gazdag turista ott jön el, és megszólítja. És mondja neki, hogy hát bátyám, hát mit csinál itt fényes nappal? Hát miért nem megy ki halászni? Hát azt mondja, fiam, én már megfogtam a mai nap adagját, voltam kint reggel, és hát miért nem megy még egy adagot fogni, azt mondja. Gazdagabb lenne, több lenne. Minek azt kérdezi? Hát azt mondja, hogyha több pénze lenne, akkor vehetne még egy csónakot, és akkor megbízhatna valakit, alkalmazhatna még valakit, ugye? És akkor később lehetne egy egész nagy halász hajó flottája, és akkor ellátná a világpiacot hatalmas mennyiségű termékkel. És azt mondja, minek az? Minek az? És utána mi jön? Mi következne? Hát azt mondja, utána gazdag lenne, megengedhetné magának, azt mondja, hogy elmenjen nyaralni, süttesse magát a nappal, hát azt mondja, nem ezt csinálom. Nem ezt csinálom. Ki a megelégedett ember? És milyen áron jutok, ugye, olyan állapotban, hogy hálás legyek, és megelégedett legyek. És tudjak örülni a pillanatnak, az életnek. Nyilván ez a lelki életű embernek az előnye, és nekünk ezt kellene valahogy igazán Jézustól elvesni és megtanulni. Ha már Jézushoz érkezünk ugye a végére valahogy nagy nehezen, utolsó két percben azért kérdezzük meg, hogy mit olvasunk mi ki a Bibliából annak kapcsán, hogy Jézus derűs természetű ember volt? Jézus nevetett? Vajon volt-e Jézusnak humora? Érdekes kérdés, ugye? Egy amerikai keresztény újsághoz érkezett egyszer egy könyvről egy ismertetés, egy recenzió, hogy közölje az újság. A könyvnek az volt a címe, hogy a komikus Krisztus. Az újság szerkesztő, amikor elolvasta ezt a címet, hogy a komikus Krisztus, tört a fejét, azt mondja, mi akar ez lenni? Hát a Bibliában ő nem ismer ilyen Krisztust, hogy komikus Krisztus. Biztos elírta az író, és azt akarta írni, hogy kozmikus Krisztus. És akkor így tette be az újságba a könyvismertetést, hogy a kozmikus Krisztus. Hát ennek már van ugye valami értelme, az egyetemes Krisztus, ugye mindenre kiterjedő, uralmú Krisztus. De mi az, hogy a komikus Krisztus? Ennyire nem tud mit kezdeni, sokszor még a keresztény világ sem a komikus Krisztussal. Persze ez már egy kicsit úgy erősebb fogalmazás van, de kérdezzük meg, hogy a derűs Krisztus, a nevető Jézus, vagy a jó humorú Jézus, vajon megjelenik a Szentírásban? Hát figyelmesen olvassuk, megjelenik. Elég, ha a példázatait kezdjük olvasgatni. Máté 7. Miért nézed a saját szemedben a szálkát, a másik szemben a szálkát, mikor a tiéd ott a gerendben? Mi ezen úgy átsiklunk, mert annyiszor hallottuk, egyszer egy 3 éves kisfiú, egy papgyerek, mikor legelőször hallott ezt, égtelenül elkezd nevetni, hahotászni. És az apja nem érti. És akkor az gyerek elkezd magyarázni, hogy hát az úgy kiáll az a gerend a szeméből, hát... Ugye, a gyerek rögtön a maga fantáziájával el is képzelte, hogy az a gerenda, meg az a szálka, hogy van ott a szemekben. Mi meg ugye, átsiklunk rajta. Hát ez Jézus derűjéhez tartozik. És lehetne, hogy sok egyebet még példaként felsorolni, csak már nincs rá idő. Próbáljuk egyszer kicsit ilyen szemmel is olvasni a Jézus tanítását, példázatait, vagy a farizeusokkal, írástudókkal való vitáit. Nagyon fordulatos megjegyzései vannak Jézusnak. Egészséges lelki derűről árulkodik. Persze sírt ő a sírókkal is, ugye a Lázár barátja sírjálna, elsírta magát, olvassuk. Ezért van benne a Bibliában, hogy sírjatok a sírókkal, örüljetek az örökkel, de ne nélkülözzük azt a lelki derűt, amire nagy szükség van a világban. Egy amerikai író, Waldo Emerson azt mondja, hogy a föld virágokat kacag. Milyen gyönyörű kép. Ő úgy néz egy virágos rétre, hogy az a föld kacagása. Föld kacagásának a jele. A virág. Vajon így nézünk mi egy virágra? Vajon az Isten derűjének a jele egy jókedvű ember? Egy szép asszony? Egy aranyos gyermek? Nem az Isten derűjének a jele? Hát Isten kedvét lelte mindabban, amit ő megalkotott. Isten gyönyörködik benne. És Ézsaiásnál ezt is olvassuk. Az Úr gyönyörködik benned. Az Úr kedvét leli benned. Mint egy édesanyja gyermekében. Hát minden édesanyának a saját gyermek a legszebb, nem? Mennyit áradozunk? Az első unoka, ó, a párom, mindenki mutatja a telefonba az unokáját. Hát mondom, drága, a másnak is van unokája, de ez a legaranyosabb. Hát neked igen. Persze, hogy gyönyörködsz benne, mert a tiéd. Most hát Isten is így akar gyönyörködni bennünk, de ehhez kellene valahogy hordozni. Egy kicsit legalább a mi ábrázatunkon, lelki arcunkon, a mennynek a derűjét. Hát ebben segítsen meg minket a mi Urunk, hogy legyen így hiteles a mi kereszténységünk, és vonzó, és legyen a mi megjelenésünk, úgymond egy egészséges, jó reklám a menny derűje kapcsán. Amen.